Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ez esztendő utolsó vasárnapjának Isten tiszteletét a 324. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 324. dicséretünk első verse így kezdődik: örvendjetek keresztjének. Foglalva a 135. Zsoltárunk első három versét énekelve folytassuk Isten tiszteletünket. A 135. Zsoltárunk első három versét énekeljük. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ővé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A mai vasárnapon a Heidelbergi KT 52. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk. A Heidelbergi KT 52. úrnapjának kérdései és feleletei az úri imádsághoz, a mi atyánkhoz kapcsolódnak, azon belül is az imádságban felhangzó hatodik kérés és az imádság berekesztése magyarázatát képezik. Hogy szól a hatodik kérés? És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Azaz, mivel mi magunkban oly erőtlenek vagyunk, hogy egy pillanatig sem állhatunk meg, ami esküdt ellenségeink, pedig az ördög, a világ és tulajdontestünk szüntelenül ostromolnak bennünket, te tarts meg és erősíts minket szent lelkednek erejével, hogy ellenségeinek szilárdan ellenállhassunk, és ebben a lelki harcban el ne bukjunk, míg végül el nem nyerjük a teljes diadalt. Miképpen rekeszted be ezt az imádságot? Mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Azaz, mindezeket azért kérjük tőled, mert te a mi királyunk, és mindenek felett hatalommal bíró felség, nekünk minden jót meg akarsz adni, és meg is adhatsz, és azért, hogy ezáltal mireánk, ne mireánk, hanem a te szent nevedre térjen örök dicsőség. Mit jelent ez a szócska? Ámen. Ámen azt jelenti, ez valóban és bizonyosan így lesz, mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatja, mint amennyire én szívemben érzem, hogy ezt tőle kívánom. Hitvallásunk tanítása után a Bibliából olvasom Isten írott igéjét a példabeszédek könyvének harmadik fejezetéből, a harmadik fejezet első 18 versét. A példabeszédek könyvének harmadik fejezetében az első verssel kezdődően ezt találjuk megírva. Fiam, ne felejtsd el tanításomat és parancsaimat, őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged, kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára, így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tarts bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és mustárad sajtóidból. Az Úr intését ne vesd meg, fiam, és dorgálását meg ne útáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség. Útjai kedves útak, és minden ösvénye békesség. Életfája ez azoknak, akik megragadják, és akik reá támaszkodnak, boldogok. Isten áldó kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkon, megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, te vagy az, akire ráhagyatkozva boldog lehet a mi életünk, és boldoggá tehetünk másokat is. Köszönjük te neked, hogy ebben az esztendőben is oly sokszor ide segítettél bennünket, erőt adtál, a szívünkbe vágyakozást adtál, hogy a te igédet meghalljuk és vegyük. Köszönjük a te igédet, amely élő és ható, és amely által veled van és lehet találkozásunk. Köszönjük vigasztalásaidat, útmutatásaidat, köszönjük, amikor megrendítettél, köszönjük, amikor tanácsoltál bennünket, köszönjük, amikor fölemeltél és megvigasztalva újra útnak indítottál bennünket. Kérünk téged, cselekedj most is a te jó tetszésed szerint velünk. Szükségünk van a te igédre, arra a világosságra, amely több a nap világosságánál. Azt kérjük tőled, ragyogtasd ezt most közöttünk, és engedd, hogy átjárja a te szavadnak melege, tisztasága a mi szíveinket, hogy lehessünk tőled boldogított, boldoggá tett emberek, akik mások felé is közvetítik ezt a boldogságot. Így szólj hozzánk, és készíts bennünket életünk következő napjaira, eseményeire. Amen. Kedves testvéreim, most az ige hirdetés hallgatására készülve a 287. dicséretünket keressük ki. A 287. dicséretünknek énekeljük az első két versét. Járuljunk mi az Istennek szent fiához. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom közöttetek. Lukács evangéliumának második fejezetéből, a 15. verstől a 20. versig terjedő szakaszból. Lukács evangéliumának második fejezetében, a 15. verstől a 20. versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Kedves testvérek, Isten kegyelméből ebben az esztendőben is sokszor jöhettünk itt össze vasárnapról vasárnapra, hogy az ő igéjét hallgassuk, hogy Isten tiszteleten vegyünk részt. Mindig jó dolog az, ha az ember, amit csinál, az tudatosan csinálja. Sajnos annak vagyunk a tanúi a világban, hogy a tudat egyre jobban kikapcsolódik, kikapcsoltatik, és nagyon sok mindent csinálunk ebben a világban reflexszerűen. Reflexszerűen szoktunk idegeskedni, bajlódni, hozzányúlni dolgokhoz, megszólalni, anélkül, hogy ezt tudatosan tennénk, végig gondolva a dolgokat. Azt gondolom, hogy sokszor talán a mi Isten tiszteletre való érkezésünk, jövetelünk is talán ilyen reflexszerű dolog, amit nem biztos, hogy mindig tudatosan végig gondolunk, hogy miért is, hogyan is indulunk el, jövünk, érkezünk, vagy megyünk haza. Talán az is reflexszerű, hogy ide járunk ebbe a gyülekezetbe. Nem tudom, hogy milyen tudatosság áll mögött a dolog mögött. Bizonyára van benne valami, amit kaptunk, ami motivál bennünket arra, hogy ide jöjjünk. De ha szétnézünk a világba, akkor nagyon sokszor látjuk azt, hogy az emberek mindenhova elmennek. Mindenhova elmennek, hol ide, hol oda, hol ilyen Isten tiszteletre, hol olyanra, ezt is meghallgatjuk, azt is meghallgatjuk, és végül semmire nem mondjuk azt, hogy ez a miénk. Azonban fontos, hogy amit teszünk, és amikor egy-egy vasárnap útnak indulunk akár ide, akkor azért tisztában legyünk azzal, hogy mi is történik valójában. Mi is történik valójában? Azt szeretném a testvérek elé tárni ennek a ma fölolvasott ige szakasznak a kapcsán Lukács evangéliumából, hogy a Jézus Krisztus köré összejövő gyülekezeteknek és a gyülekezeti életnek mindig voltak és vannak normái, amelyekkel tisztában kell lennünk. Megkérdezhetnénk azt, hogy mikor volt az első gyülekezeti összejövetel, amit Jézus Krisztus szervezett. És hát nehéz lenne erre a kérdésre megválaszolnunk évszám szerint, de nem nehéz megválaszolnunk az esemény szerint, mert az esemény szerint Lukács evangéliumának a leírása leírja nekünk az első olyan összejövetelt, amelyet Jézus köré szerveztek, vagy szervezett a Szentlélek, és amelynek a központjában Jézus Krisztus állt. Igaz, hogy ez a gyülekezet, amelyben néhány Betlehem környéki pásztor, József, Mária és Jézus, meg hát szükségből némely állatok is talán ott részt vesznek a háttérben. Nos, ezek igaz, hogy ez egy alkalmi gyülekezet, de érdekes módon már ott az az első összejövetel megmutatja a mindenkor Jézust követő és Jézus központú gyülekezeti életnek a lényegét. És én erről szeretnék most szólni a testvéreknek röviden, mert talán ezt a történetet nem szoktuk ilyen szempontból gondolni, átgondolni és magyarázni. Valahol erről a történetről gondolkozásunk ki, merül a ropogó szalma, kérődző állatok, egy talán sírdogáló kisgyermek és némi kis lámpafény, olaj, mécses romantikájában. De ez sokkal többről beszél ez a leírat, amelyet Lukács itt elénk tár, mert ahogy mondom, az első gyülekezeti összejövetel ez Jézus Krisztus körül. Nézzük meg, hogy hogyan indul el ez az összejövetel. Mert fontos ezt látnunk, hogy hogyan szerveződött ez ott össze. Amikor ennek a forrását kutatjuk, akkor azt kell megállapítsuk egyértelműen, hogy ez az összejövetel az ige által szerveződött. Az ige által szerveződött. Két napon keresztül karácsony ünnepében beszéltem nektek arról, hogy mit hirdettek az angyalok a pásztoroknak. Azt mondtuk el, hogy a menny világa nyílott meg, először csak egy kicsit egy angyal személyében, aztán angyali seregek személyében a pásztorok előtt. És ők valami olyan üzenetet vettek, ami a mennyből jövő üzenet volt Jézus Krisztussal kapcsolatosan, magyarán mennyei üzenet volt, ige volt az, amit a pásztorok hirdettek, amit a pásztoroknak hirdettek az angyalok. Tehát ez az összejövetel úgy kezdődött, hogy a pásztorok hallották Isten igéjét. Erről az igéről, erről a beszédről, erről a megnyilvánulásról újból és újból elmondjuk azt, és most is meg kell állapítsuk, hogy ez mennyire igaz, hogy az Isten igéjének, szavának teremtő, meg újjáteremtő ereje van. Ezt mi nem tudjuk a mi szavunkkal produkálni. Mi nem tudunk a semmiből valamit parancsolni, létrehozni a szavunkkal. De az Isten igéje, az Isten beszéde teremtő beszéd. Elég a Biblia első oldalát fölnyitni, és ott azt olvassuk, hogy mondta az Isten, hogy legyen, és lett. És lett. Ez Isten igéjének és az ő beszédének valami olyan különös és teljesen egyedi, hatalmas dolga, amihez az emberi beszéd egyáltalán nem közelít. És ami tőlünk teljesen idegen és messzi. Mit csinált és mit teremtett ott ez az ige? Amikor az angyal megjelent és bejelentette a gyermek születését, amikor arról beszélt, hogy van bizonyító erejű jel, hogy ő most igazat beszél, hogy valóban megszületett az üdvözítő, a megtartó, a messiás, a megmentő. Mi történt ott akkor? Azt látjuk itt a 15. verset olvasva, testvérek, hogy ezeknek a pásztoroknak a gondolkozását újjá szülte ez az ige. Lelki értelemben ők újjá születtek, amit akkor fogunk a legjobban megérteni, ha azt is hozzáteszem ehhez, hogy a pásztorok ott abban a betlehemi éjszakában kaptak egy új orientációt. Egy új orientációt. Az az este is úgy zajlott, mint minden más este, hogy meggyújtották a tüzet, volt, aki pihent, és voltak, akik őrködtek. Erről is beszéltem, hogy nem félittasan, mert a nyájra kellett vigyázni. Voltak tolvajok, voltak vadállatok, ott nem az volt a lényeg, hogy elteljen az éjszaka, hanem hogy megmaradjon a nyáj. És mit látunk ezekről? Hogy ebből a mindennapos, rutinos cselekedetből az ige kimozdítja ezeket a pásztorokat. Új orientációt kapnak, lelki értelemben újjá születnek, mert amikor eltávoznak tőlük az angyalok a mennybe, azt olvasjuk, hogy azt mondják egymásnak, hogy hát mostan járjunk ennek utána. Menjünk ennek utána. És ez egy új orientáció, testvérek, ami ők maguktól nem tennének meg a betlehemi éjszakába, hogy na, nézzünk csak szét, hát ha van itt valami érdekes, a környező barlangistállókban. Eszükbe se jutna. Ők csak élik a maguk hétköznapi életét, csinálják azt, amit csinálniuk kell, és ebből az Isten igéje, az Isten világának a megnyilvánulása mozdítja ki őket. Aztán azt is látjuk, hogy ez az ige az, ami nem csak a gondolatukba ad egy új orientációt, egy új irányt, hanem amely ige most útra is indítja őket. Mert nem csak az történik meg, hogy gondolatba elkezdenek játszani a gondolattal, hogy igaz lehet-e ez. Nem csak az történik, hogy elkezdenek beszélgetni maguk között, hogy te is úgy láttad, te is úgy hallottad, hanem az történik, hogy fizikailag is rámozdulnak erre a dologra, és elindulnak, azt mondják, hogy fölkelünk, elmegyünk, hogy megkeressük, hogy megnézzük, mindaz, amit hallottunk, így van-e. És aztán azt látjuk, hogy az ige által győzetnek ezek az emberek meg. Mert amikor odaérkeznek Józsefhez és Máriához, akkor azt olvassuk, hogy megtalálják őket, és ez a megtalálás a meggyőzés is. Mert hogy ezt mondta nekik az angyal, hogy ez lesz a jel. Arról, hogy mi igazat beszélünk, hogy meg fogtok találni egy gyermeket jászol ágyba fektetve. És ami meggyőzi ezeket a pásztorokat, az maga az ige. Hogy ez így van, és ez igaz. Testvérek, ez az első gyülekezeti összejövetel Jézus körül úgy szerveződött, hogy tulajdonképpen maga Isten volt a szervező. Ő volt az, aki igéje által ezeket az embereket megszólította, ő volt az, testvérek, aki az ige által útnak indította, és meg is győzte a pásztorokat az ő beszédének igazsága felől. Ez nekünk azért nagyon fontos, testvérek, mert bármennyire is veregetjük saját vállunkat esetlegesen vasárnapról vasárnapra, hogy mi milyen jó vallásos hívő emberek vagyunk, mert eljöttünk, meg kell azt értenünk, hogyha az Isten nem mozdítana bennünket, mi pontosan ugyanúgy, mint sok ember itt a környékben, ide se dugnánk az orrunkat. Mi csak úgy lennénk, mint a pásztorok. Pihennénk vasárnap délelőtt, főzőcskéznénk, játszadoznánk a számítógépen, vagy éppen belemerülnénk a munkánkba, ugyanazt csinálnánk, amit a többi ember csinál. Miért vagy itt, és miért vagyok itt? Mert ez rám is vonatkozik, nem csak rátok. Nem azért, testvérek, mert mi erkölcsösebbek vagyunk, nem azért, mert mi jobbak vagyunk, nem azért, mert mi elmondhatjuk, hogy három ágon visszamenően reformátusok voltak az őseink. Testvérek, csak azért vagyunk itt, mert Isten az ő mennyei világából munkálkodik a szívünkbe. Nem jelennek meg nekünk vasárnap hajnalban angyalok. Nem jelennek meg. De Isten valamikor az életünk egy adott pillanatában mégis belépett az életünkbe, és hogy lépett be? Igével lépett be az életünkbe, úgy kerültünk ide. Úgy kerültünk ide. Lehet, hogy az az ige annyi volt, hogy egy szomszédod azt mondta, gyere el velem. Nem a szomszédnak kell megköszönni, hogyha te itt vagy. Istennek kell megköszönni. Mert a szomszédnak nincs olyan ereje a szavában, hogy te ide gyere. A plakátnak sincs annyi ereje. A lelkésznek sincs annyi ereje. Isten igéjének, az ő szavának van olyan ereje, hogy az meg tud bennünket mozdítani, új orientációt tud nekünk adni, és ebből következik az, hogy az ember fizikailag is megmozdul, fölkel, eljön, és itt van. Ha az angyal nem jön a pásztorokhoz, akkor hiába a sok évezred óta várt esemény, a Mesiás megszületése, testetöltése, alig karnyújtásnyira tőlük, ezek a pásztorok maradtak volna a csillagok alatt, meredve bele a sötétbe, elmélyedve a gondolataikba, de az Isten csodálatos világától távol. És amikor megérkezünk az Isten házába, testvérek, akkor ezért a hívő ember első dolga az, hogy hálát ad Istennek azért, hogy ő ide segített bennünket. Hálát adunk azért, hogy megmozdított bennünket. Mi nem számolgatni szoktunk, amikor megjövünk, és összetesszük a kezünket, és lehajtjuk a fejünket, hanem legelőször is megköszönjük Istennek azt, hogy ő már is munkálkodott értünk és bennünk, és fölindított bennünket, alkalmassá tett bennünket arra, hogy itt legyünk. Lehetnénk máshol is, de itt vagyunk. Jaj annak az embernek, aki magának veszi a dicsőséget azért, hogy én itt vagyok, és úgy gondolja, én különb vagyok, mint mások. Az Isten különb velünk. Abban különb, hogy hozzánk kegyelmesen, irgalmasan közeledett és megmutatta az ő erejét, és megmutatja az ő erejét alkalomról alkalomra rajtunk. Persze, zárójelben megjegyzem, jaj annak az embernek, akit ugyanaz Isten emlékeztet arra, hogy itt volna a helye, de ő azt mondja, most nem indít az Isten. Jaj annak az embernek, testvérek, aki aztán amögé bújik, hogy az Isten nem indított engem arra, hogy itt legyek. Mert amilyen a mi bűnös gondolkozásunk, könnyen fordítjuk a dolgokat visszájára is, és azt mondjuk, ha netalántán nem jövünk, Isten nem indított. Óriási tévedés, az Isten elindított, amikor ide küldött, ide hozott téged. És ha te ezt az indítást nem veszed komolyan alkalomról alkalomra, akkor onnantól kezdve te is, meg én is felelősek vagyunk Isten előtt minden elmulasztott alkalomért. Azonban azért is kell nekünk erre az első gyülekezeti összejövetelre figyelnünk, testvérek, mert történik még itt érdekes dolog, ami szintén példaértékű nekünk. Ez pedig az, hogy egy érdekes átváltozásnak vagyunk a tanúi. Egy alkalmi átváltozás ez, de mégis megtörténik. Nem fizikai átváltozás, hanem egy lelki átváltozás. Mert tudjátok, mi történik itt? Azok a teológiát nem végzett pásztorok, engedve az angyalok által hozott isteni igének, elmennek abba a Betlehem melletti istállóba, és ezek a pásztorok lelki pásztorokká válnak. És ez egy csodálatos átváltozás. Hogy ezek az emberek a maguk egyszerűségével, tudatlanságával, Isten kezében lelki pásztorokká lesznek. Mert azt olvassuk, hogy amikor odaérkeznek, akkor elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. És akik hallották ezt az üzenetet, minnyájan elcsodálkoztak rajta. Ezek a pásztorok lelki pásztorokká, ige hirdetőkké lettek. És ez egy fantasztikus dolog, testvérek. Egy olyan dolog, ami melyet nem mehetünk el. Mi volt ennek a titka? Az volt a titka, hogy személyesen vették az igét. És ezt a személyes igét adták tovább. Testvérek, a gyülekezeti összejövetel olyan összejövetel minden időben, ahol mi igét veszünk Istentől, mert Jézushoz jövünk, Isten tiszteletre jövünk, szépen fejezi ki ezt a mi magyar szavunk, amit használunk, nem embertiszteletre, nem liturgiázni, nem erre, nem arra, hanem Isten tiszteletére jövünk. Nos, ha tőle igét veszünk, akkor ez az ige azért adatik nekünk, hogy azt tovább adjuk másoknak. És ilyen módon ma is lelki pásztorrá, ige hirdetővé válhat bárki közöttünk. És ez egy csodálatos dolog, hogy nem csak egy embernek a dolga az ige hirdetés, hanem mindannyiunk drága ajándéka. hogy amit vettünk, amit láttunk, amit megtapasztaltunk, azt elmondjuk másoknak. Szokták ezt missziónak is nevezni, és ez tulajdonképpen ilyen végtelen egyszerű dolog, hogy amit az ember személyesen megért, azt egészen egyszerűen tovább adja. Ahogy ezt sokszor elmondtam nektek az elmúlt esztendőben is, az Isten tisztelet nem csak azért van, hogy ti eljöjjetek és meghallgassatok engem, mert ez csak egy külső szemlélő gondolhatja így, hogy ez a mi eseményünk erről szól. Az Isten tisztelet azért van, hogy meghallgassuk mindnyájan Isten igéjét, amit én akkor tudok nektek továbbadni, ha én magam is Istentől vettem. Ezért kértem és kérem újból és újból Istent, és kérlek benneteket is, hogy mindig hordozzatok imádságba, de ne csak engem, hanem minden ige hirdetőt, hogy Istentől vett igénk legyen, amit tovább tudunk nektek adni. De még tovább megyek ennél, mindannyiunknak dolga az, a gyülekezeti összejövetel előtt meg utána erre lehetőségünk van, hogy amit Istentől vettünk, azt továbbadjuk. Hát ha valahol az Isten házában, az Isten tisztelet keretében nem kell, hogy idegen legyen tőlünk az, hogy egymás számára bizonyságot tegyünk arról, amit kaptunk Istentől. Összefutunk a piacon, ott lehet a zöldségről beszélni, mert ott annak van aktualitása. De ha az Isten házába összejövünk, akkor sokkal inkább aktualitása van annak, hogy arról beszéljünk, hogy mit kaptunk az Istentől. Így lehetünk mindannyian ige hirdetők ezen a helyen, és egy Isten tiszteleti órán, ahol beszélhetünk arról, amit Isten igéje mi szívünkbe elvégzett, vagy éppen el akar végezni. Ez az átváltozás mindannyiunk életében megtörténhet, testvérek. És én tudom, hogy vannak itt jó néhányan, akik ezt ismerik és tudják, hogy az Isten hogy tette őket egyszerű szavaik által ige hirdetőkké, lelkipásztorokká, és ezért nem a miénk a dicsőség, hanem Isteni a dicsőség. Mert csak azt adtuk tovább, amit ő megértetett velünk. Megértetett velünk. Nos, még tovább kell mennünk, hogy ennek az összejövetelnek a lényegi pontjait megértsük, ez pedig az, hogy azt látjuk, azt a csodát látjuk ezen a keresztény összejövetelen, hogy az ige szervezi, ott vannak ezek az alkalmi ige hirdetők, és az Isten szava az ige szívtől szívig szól. Szívtől szívig szól. Mit jelent ez? Azt jelenti, testvérek, hogy megszületik a bizonyosság, és megerősítetik a bizonyosság minden ott lévő szívében Jézus Krisztus felől. Mert ne felejtsük el, hogy ennek az egésznek az apropója, ami miatt ez az egész dologot megtörténik Betlehemben, Jézus Krisztus. És annak vagyunk a tanúi, hogy az ige, amelyet kaptak a pásztorok a szívükbe, és tovább adtak, szívtől szívig szól, terjed, növekszik a hit, és erősödik a bizonyosság Jézus Krisztus felől. Azt olvassuk Máriáról, az édesanyáról, 19. vers, Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. Mondhatnánk, hogy Máriának szüksége volt erre. Igen, szüksége volt erre. Szüksége volt erre. Noha angyal beszélt vele, mikor ő fogantatott. Noha angyal beszélt Józseffel, amikor maga mellett kellett, hogy tartsa Máriát. Most mégis szüksége van Máriának arra, hogy újra megerősítessék az ő szívében és a lelkében az, hogy akit ő hordozott, és aki most meglátta a napvilágot, az nem akárki. Az nem akárki. Az édesanyjából így válik ige hallgató, és ígét befogadó asszonyjá. hiszen azt olvassuk, hogy megőrzi és forgatja a szívében. Megőrzi és forgatja a szívében. Testvérek, a szívtől szívig való beszéd, ige, az ezt jelenti. Hogy amit hallunk, amit megértünk, azt befogadjuk, őrizzük, és forgatjuk a szívünkben. Ez egy nagyon fontos része a mi Isten tiszteletünknek, mert egy olyan világban élünk, ahol csak felvillanó képek vannak. Felvillannak a reklámok, amíg elszaladunk mellettük az autóval, a hévvel, a busszal, felvillanak a tévébe is különböző képek. Az ember arra van rászokatva, hogy ne nagyon emészen semmit. Nem kell emészteni semmit. Meg is ülné a gyomrunkat, ha túlzottan emésztenénk dolgokat. De az Isten igéje, testvérek, szívtől szívig szól, az nem csak egy villanás itten vasárnap délelőtt, hanem az a boldog ember, aki a szívét ezelőtt megnyitja, és forgatja a szívében az igét, aki megőrzi az igét. Nem tudom, szoktatok-e emlékezni még este arra, hogy mit hallottatok délelőtt. Tehetném magamat is felelőssé. Hát, ha rossz prédikáció volt, az igyekszik mindenki elfeledni, ugye? Mint a rossz ételt, amit kidobunk és gyorsan eltüntetjük még a nyomait is. De az ige soha nem rossz. Az soha nem rossz, testvérek. Megőrizni, forgatni a szívünkbe azt jelenti, hogy foglalkozunk vele. Máriának nem volt Bibliája, ő még sokkal jobban rá volt arra kényszerítve, hogy a szavakat, amelyeket hallott, és az eseményeket, amelyeken keresztül ment, azt rögzítse a maga szívébe. Ez annyit jelent, hogy gondolkozunk róla. Forgatjuk a fejünkbe. Testvérek, ma sokkal könnyebb dolgunk van, ha bárki föllép a honlapunkra, letöltheti az ige hirdetést, meghallgathatja újra. Az, hogy ott a 38. percnél kicsit elaludtam, akkor visszakereshet, hogy mi is hangzott ott el. Vagy azt mondjuk, nem emlékszünk rá, meghallgathatjuk újra. Forgatni a szívünkbe azt jelenti, hogy foglalkozunk vele. És lássátok meg, ennek az első gyülekezeti összejövetelnek ott lett ez a csodálatos eredménye és jellemvonása, hogy növekedett a hit, növekedett a bizonyosság Jézus Krisztus felől, azáltal, hogy az édesanyja befogadta, forgatta a szívébe az igét. A pásztorok azzal, amit kaptak, szolgáltak, nem lettek szegényebbek, de növekedett a hit, növekedett a Jézus Krisztus felől való meggyőződés. És testvérek, mindig ez a fontos, hogy mi Jézus Krisztus személye felől meggyőzött emberek legyünk. És nem leszünk máshogy meggyőzött emberek és meggyőződéses emberek, csak ha forgatjuk az igét az szívünkbe. Nincs máshogy meggyőződés Jézus Krisztus felől, csak ha foglalkozunk ő vele. Amivel nem foglalkozunk, még a világi dolgokban is így van, azok felől nincs komoly meggyőződésünk. Abban könnyen megingathatnak bennünket. De ha Jézus Krisztus ott van a mi szívünkbe az ige által, ha ez nekünk fontos, ha erre időt szánunk, ha erre odaadjuk az értelmünket, a gondolatainkat, akkor az által egyre mélyülni fog, ami felőle való meggyőződésünk. Ezért prédikálunk róla. És ezért szól az ige hirdetés is róla, mert az életünknek a legfontosabb dolga az, hogy mi mit gondolunk Jézus Krisztusról. Mindennél fontosabb dolog, testvérek, hogy mit gondolunk Jézus Krisztusról, és meg vagyunk-e győződve arról, hogy ő az Isten fia, ami megváltunk, megszabadítunk, üdvözítünk, aki betölti minden ígéretét az ő gyermekei. Ha efelől kételkedünk, akkor összeomlik az egész életünk, akkor nincs bizonyosságunk, nincs békességünk, akkor nem tudunk ráépíteni semmit az ígére. Ezért bátorítalak benneteket arra újra és újra, most is, hogy foglalkozzunk az igével. Itt is foglalkozzunk az igével. Hozzátok el a Bibliátokat, kövessétek velem együtt. Nézzétek meg a szöveget, az van ott, arról prédikál. S ha nem arról prédikál, majd tegyétek szóvá. Így kell foglalkozni az igével, ahogyan Mária tette, forgatta a szívében, megőrizte azt. És végül hadd mondjam azt nektek, hogy ennek az alkalmi gyülekezeti összejövetelnek egyszer csak vége szakadt. És ez is beszél nekünk. Mert arról olvasunk, testvérek, hogy a pásztorok pedig, 20. vers, visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Magyarán a pásztorok mindezekkel meggazdagodva, amire az ige indította és amiről az ige meggyőzte őket, visszatérnek a nyájaik mellé. Magyarán megy tovább az élet, a pásztorok élete, de másként megy tovább. Másként megy tovább. Testvérek, a gyülekezeti élet, a gyülekezeti összejövetel az Istennel egy megépítő, megerősítő találkozás, de semmiképpen nem végállomása a mi életünknek. Sokan gondolkoznak úgy a gyülekezeti életről, hogy ez egy társadalom a társadalomban. Ez egy cél, ahol mindennek meg kell valósulnia. Független a világtól. De azt látjuk ennek az első összejövetelnek a végén, hogy mindenki visszatér oda, amiből jött. Az a titok, hogy másként térnek vissza. Meggyőzött emberekként térnek vissza. Testvérek, a rendes kerékvágás az nem a gyülekezeti élet, az nem a gyülekezeti közösség. Az életünk rendes kerékvágása az az, hogy megszülettünk erre a földre, fölnövekedtünk, dolgozunk, családot alapítunk, elvégezzük a gyermeknevelést, és a végén meghalunk. Ez a rendes kerékvágás. Mit ad ebbe a gyülekezet? Testvérek, ad nekünk egy másfajta látást. De ez nem azt jelenti, hogy ezekkel most már nem kell foglalkozni. Az nem azt jelenti, hogy mi már nem akarjuk többé azt csinálni, amit eddig csináltunk, mert mi már megtaláltuk Jézust. Sokkal inkább arról szól, hogy Jézussal meggazdagodva, a gyülekezeti összejöveteleken, Jézus által megépítve és megépülve, elmegyünk és végezzük azt a szolgálatot és munkát, amit Istentől kaptunk. Ez pedig az, amibe éppen te most jelenleg tartasz. Az nem egy Istentől idegen dolog. Arra nem úgy kell gondolni, hogy az egy nagy nulla, semmi, és mennyivel jobb lenne örök életbe itt ücsörögni a templomba. Annak az összejövetelnek ott Jézus körül vége lett, és mindenki ment vissza végezni a dolgát. Nekünk is el kell mennünk. Mi a különbség? Azt testvérek, hogy új orientációval, új gondolkozással, Istenben megerősített szívvel térünk vissza azt csinálni, amit egyébként minden ember csinál. Csak azok güriznek a saját erejükből, aztán vagy látják az eredményt, vagy nem, vagy sírnak, vagy nevetnek, vagy beledőlnek valamiféle szenvedélybe, mert nem bírják a nyomást. Az Isten gyermekének az ereje meg az igéből jön, meg a békessége is azóból jön, még akkor is, hogyha földileg nincs valami nagy eredménye annak, ami az ő életének rendes kerékvágása. Olyan jó lenne ezt megértenünk, testvérek, és elfogadnunk a pásztorok példájából, ahogyan mondtam, az első gyülekezeti összejövetelez Jézus Krisztus körül. És ezt a tudatosságot, ezt várja tőlünk is Isten, amikor megnyitja az ő házát és az ő ügyét előttünk, és mutatja nekünk a mi összejöveteleinknek a lényegét, emlékeztet bennünket arra, hogy ő indít útnak, ő az, aki új gondolatokat ad nekünk, ő az, aki az ő igéjének követeivé tud tenni bennünket, és akar is tenni, Ő az, aki megmutatja, hogy milyen azt a szívtől szívig szóló ige, az út, a hitnek az útja, a Jézus Krisztus felől való megerősödés útja, és ő az, akivel meggazdagodva újra és újra elmehetünk innen. Időnként hallom azt, hogy hát most nem jöttünk templomba, mert nem volt erőnk, nagyon fáradtak voltunk. Akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje megújul. Isten az, az ige az testvérek, amely bennünket úgy meg tud gazdagítani, hogy az ember erőnek erejével tud tovább lépni. Adja az Úr, hogyha nyit még nekünk lehetőséget, akkor mindig így tudjunk érkezni, így tudjunk részt venni, így tudjunk egymás lelkipásztorai lenni az elkövetkezendő esztendőben is. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 287. dicséretünknek 4. és 5. versét énekeljük most. A 287. dicséretünk 4. és 5. versét, a mi elménknek homályát távoztassad el.
Távoztassad el, ajándékozz engedelmes szívvel, lélekkel, hogy a te szent ígédet vegyük jó kedvel, tanulhassuk és éltünkben, kövessük nagy örömmel. Öregbítsed, neveljed bennünk a hitet, és az igaz szeretetet adj reménységet, adj minden jóra való igyekezetet, tiszta lelki ismeretet, szentséges életet.
Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk testvérek. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ennek az esztendőnek utolsó vasárnapján is veled lehettünk, és a te igéd szól közöttünk, és köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket a szent, igaz összejövetelek titkaira, amelyekben része lehetett ott Máriának, Józsefnek, a pásztoroknak, az Úr Jézus Krisztus körül. Köszönjük te neked a te igédet, amely testé lett, és amelyet szent lelked által ma is, most is hirdettetsz közöttünk. Dicsőítünk téged azért, mert ez az ige élő és ható, újjászülő, teremtő, isteni szó, amely bennünket a bűn fogságából életre szabadít meg, amely a kárhozatból az örök élet felé mutat nekünk utat. Köszönjük, hogy ezt a szót hallhattuk ennek az esztendőnek a folyamán is. Köszönjük, hogy te voltál az, aki indítottál, kerestél, és e szóval hozzánk szóltál. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy a te elvett áldásaidnak hadd legyünk megosztói egymás között, hadd legyünk ige hirdetőkké, lelki pásztoraivá egymásnak, a másik javára, és legfőképpen a te dicsőségedre. De arra is kérünk, indíts bennünket egyre jobban és egyre komolyabban, arra, hogy a te igéddel foglalkozzunk, a szívünkben és lelkünkben megőrizzük és forgassuk. Köszönjük te neked, hogy ezáltal erősítesz meg arra, amiben benne vagyunk és ami eljövendő. Így köszönjük meg most is a te ígédet, és kérjük, hogy te legyél az, aki elvezetsz bennünket vissza a hétköznapjainkba, de aki mégis erővel, békességeddel, szereteteddel velünk maradsz. Áld meg, Urunk, a mi összejöveteleinket az elkövetkezendő időben is, hadd legyünk itt szüntelen alázattal és hálaadással, te feléd azért, mert megkülönböztetsz és megkülönböztettél bennünket, és hadd legyünk itt azzal az őszinte vágyakozással, hogy amit tőled nyerünk, azt készek legyünk továbbadni minden időben. Köszönjük te neked életünket, szeretteinket, találkozásainkat. Kérünk, légy és maradj közöttünk és velünk. Amen.